Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Mai alkalmunk a komfort érzésről szól, úgyhogy én azt kívánom, hogy mindenki kényelmesen üljön a helyén. Nagy fárasztás lesz ma is, úgyhogy fontos, hogy legalább komfortos körülmények között éljük át ezt az estét, de gondolom a fűtéssel sincs semmi probléma. Nincs. És ráhangolódásként nagyon kellemes zenét fogunk hallani hamarosan, egy Raff nevű zeneszerző kavatináját, azaz egy szép hegedű szólót. Szilágyi Zsuzsi adja elő, Draskóti László kíséri orgonán. Köszönjük szépen, én azt gondolom, hogy valóban ellazultunk, készek a figyelemre. Kifejezetten az előadás témájához kapcsolódik az a vers Kosztolányi Dezsőtől, amit most Rajkai Zoltán fog nekünk felolvasni.
Kosztolányi Dezső, boldog szomorú dal. Van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem. Szívem minek is szomorítsam. Van mindig elég eleségem. Van kertem, a kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, és benne a dió, mogyoró a mák, terhétől öregbül a kamra. Van egyszerű, jó takaróm is, telefonom, úti bőröndöm, van jó szívű, jót akaróm is, és nem kell kegyekért könyörögnöm. Nem többet az egykori ködkép részegi a ködnek, a könynek. Ha néha magam köszönök, még már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, izzik a villany. Tárcám van, igaz színezüstből, tollam, ceruzám, vígan illan, szájomban öreg pipafüsttől. Fürdő van, üdíteni testem, langy té a beteg idegeimnek. Ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok, az a bánat, könnyekbe borít nem egy orcát, és énekes ifjú fiának vall engem a vén Magyarország. De néha megállok az éjjel, gyötrődve, halálba hanyatló. Úgy ásom a kincset a régen, a mélyen, a régit, a padlón, mint lázbeteg, aki föleszmél. Álmát hüvelyezve zavartam, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam? Mert nincs meg a kincs, amire vágytam. A kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok, itt a világban. És már nem vagyok otthon az égben.
Köszönjük szépen! Mielőtt tovább megyünk, hadd jelentsen be két kérdést, találtunk a kérdés dobozban. Hát ezek közül csak az egyikre tudok válaszolni, másikra nem tudok, mert nem tudom elolvasni. Úgyhogy ha fontosnak tartja az illető, akkor próbálja újra leírni. Amit el tudok olvasni, az a következő. Mi van akkor, ha a lány anélkül is biztonságban érzi magát, hogy a férfi haza kísérné? Noha a férfi ezt szeretné. Egyszerű a válasz, ha a lány megengedi, nyugodtan kísérje haza. Ennyi. Ha nem kielégítő a válasz, akkor tessék újra kérdezni, írni. Veled lenni komfortérzés, ez a mostani témánk, ezt elfelejtettem előbb bekapcsolni, de majd mindjárt működésbe fog lépni. Komfortérzés, én azt hiszem, hogy mindannyiunknak fontos dolog, az, hogy kényelmesen éljünk. Kosztolányi Dezső felsorolt néhány dolgot, amitől az ő élete kényelmes, de hát nem volt tévéje. Azt nem sorolta föl. Ugye nem volt internet kapcsolata a költőtársakkal. Sok minden hiányzott az életéből, de a kornak megfelelően kényelmesen élt. Ha egy kicsit visszébb megyünk még időben, néhány évszázaddal, Mátyás király vajon komfortos körülmények között élt? Azt hiszem, hogy a korhoz képest igen. De nem volt fürdőszobája keverőcsappal. Ha ő felsége fürödni akart, akkor a dézsába öntötték a szolgák a meleg vizet. Nagyon egyhangú volt az étkezése is. Hát Amerikából még nem jött paradicsom. Nem tudom, a krumplival hogy álltak, az is onnan jött, az sem volt. Hát mindig őzgerinc, meg vaddisznó comb, hát azért az unalmas, nem? De én azt hiszem, hogy az akkori körülményekhez képest azért komfortosan élt, akár a palotát tekintve, a bútorzatot tekintve, nem tudom ugye, hogy milyen volt a rugózása a trónszéknek. Minden esetre az biztos, hogy az igényeink szépen alakulnak az életkörülményeinkhez, és hát mi hajlamosak vagyunk az elégedetlenségre. De olyan fontos nekünk a komfort. Legalább a kapcsolatom legyen komfortos. Úgyhogy érdemes most kideríteni, hogy az mit jelent. Nagyon sajnálom, hogy ez a gyönyörű festmény itt nem jön ki igazán. Nem tudtam, hogy ez hogy fest. Nekem a laptop képernyőjén gyönyörűen látszik Rembrandt festménye. Fiatal korában festette, nagyon vidám, itt a kezében egy boros pohár, ölében ül ifjú felesége Saskia, az öltözék pompás, gazdag ruhában. Hát abban az időben én azt hiszem, hogy a felsőbb rétegnek, társadalmi rétegnek megfelelő élet stílust követhetett ő. Hát sajnos túl sokáig nem tartott, Saskia hamar meghalt, de néhány évig, úgy tudjuk legalábbis, harmonikus, jó volt a házassága, komfortos is volt a házassága. Ami ide van írva, az mind jellemző volt, siker, pénz, kényelem, jó evés és jó ivás, békés együttlét. Egy ilyen békés együttlétet örökít meg ez a szép festmény is. És itt látunk egy kis idézetet az előbb elhangzott Kosztolányi versből, a vers elejét. Van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem, szívem minek is szomorítsam. Van mindig elég eleségem. És hallottuk a vers további részeit. Mit jelent a kapcsolatban az, hogy komfortos? Hát előtte azért érdemes tisztázunk azt, hogy ha a körülményeink nem elég jók, akkor úgy képzeljük, hogy a boldogsághoz azért elsősorban az kell, hogy ott rendbe jöjjön minden, ismerjük Petőfinek ezt a sorát, hogy hol a boldogság mostanában, és a válasz barátságos meleg szobában. Hát több strófából áll ez a vers, mindig nehéz élethelyzeteket mutat be, egyet ragadtam ki, valószínűleg ez volt leginkább az ő személyes élménye abban az időben, amikor ez a vers született. Barangol a vándorszínész egy falutól a másikig, meleg ruhája nincs ugyan, de mindazáltal éhezik. Hol a boldogság mostanában? Barátságos meleg szobában. Ez a boldogság? Igen, hát ha valaki éhezik, akkor boldogság, ha kap egy darab kenyeret, ha még vaj is van rajta, akkor még inkább. Ha van benne akár egy szelet párizsi, akkor az már királyi. De mit jelent a kapcsolatban? Itt van két süni. Egy kis szöveg is van a rajzon. Ne szúrj, szeress. Hát komfortos a kapcsolat, ha nem bántják egymást. Nagyon kellemetlen, ha a másik bánt. Mint a csöpögő háztető, olyan a zsémbes feleség. Olvassuk a példabeszédek könyvében, hát az nem komfortos helyzet. Vagy ugyanebben az írásban más helyen azt olvassuk, hogy jobb a tető ormán lakni, mint a házsártos asszonnyal egy házban. Na most azért érdemes utána gondolni, azt nem írja a Biblia, hogy akkor költöz ki a tető ormára, hanem inkább azt mondja, hogy viseljétek el egymás szeretettel, de hát hogyha házsártos, akkor azért a kapcsolat nem komfortos. Az a komfortos kapcsolat, hogyha békében hagyják egymást, sőt inkább szúrás helyett szeretetet közölnek, megtanulják egymás szeretet nyelvét, és azt gyakorolják. De a kérdés az, hogy vajon a süni képes-e levetni a tüskéit? Gondolom a válasz egyértelmű. Meg tudjuk-e változtatni megromlott emberi természetünket? Nagyon jó, ha világosan látjuk, az emberi természetünk megromlott. Mindannyian az Édenkerten kívül születtünk. Hajlamosak vagyunk a türelmetlenségre, az idegeskedésre, a jogaink hangsúlyozására, az elvárásaink megfogalmazására, vagy még rosszabb, ha meg se fogalmazzuk, csak várjuk. Hajlamosak vagyunk, hogy fortyogjunk, hajlamosak vagyunk a keserűségre, a megbántottságra. Olyan könnyen megtörténik az, hogy a kapcsolatunk ne legyen komfortos. Hát egy kicsit még közelebbről nézzük ezt a dolgot. Milyen a komfortos feleség? Ez is a Rembrandt kép, ugyanaz a Saskia látható rajta pár évvel később. Én azt gondolom, hogy itt egy szép, érett asszonyt lehet látni, nem? Nem tudom, ki hogy van vele. Én úgy vagyok vele, hogy jó ránézni. Nagyon kedves asszony. Milyen a komfortos feleség? Ügyes a konyhában. Ez fontos. Azután mi jellemző rá még? Szorgalmas, amikor takarít. Ez is fontos. Azután készséges az ágyban. Rendkívül fontos dolog egy férfi számára. Azután nem beszél sokat. Nem beszél sokat. És mindig és mindenben elégedett a férjével. Hát néhány éves házasság után gondolom, hogy sokan értékelik ezt. Nem annyira kritikus lélek. Ő komfortos feleség. De a kérdés az, hogy van ilyen? Ne legyünk igazságtalanok, nézzük meg, hogy milyen a komfortos férj. Mert szerencsére Rembrandt saját magát is lefestette elég sokszor, ezért lehet nyomon követni az ő életének a fejlődését is. Össze is gyűjtöttem egy időben, most már azon gondolkodom, hogy kibővítem a gyűjteményt. egészen öreg koráig. Megdöbbentő egyébként, hogy ez a hát nagy önbizalommal induló művész milyen megtört az utolsó képein. De itt még alig múlt el 30, valószínűleg ő a komfortos férj Saskia számára, érdemes is volt, Saskia nem volt szegény lány, Rembrandt indulásánál azért nagy segítség volt. Jól keres, Rembrandtnak sok megrendelője volt abban az időben, figyelmes, ugye, asszonyok, ez nagyon fontos, hogy figyelmes legyen, mindent megold, és mindent elintéz. Mindig meghallgatja a feleségét, nem vág közbe, végighallgatja. Hogyha hazajön, nem a hőstetteit kezdi először mesélni, hanem előbb megkérdi, hogy na hát itthon mi újság. Vagy nálatok mi volt az irodában. És mindig otthon van, de soha sincs láb alatt. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet megvalósítani, de én azt hiszem, hogy a komfortos férnek ilyennek kell lenni. Hát kérdés az, hogy van-e ilyen? Mielőtt itt még szó lenne a komfort érzés hiányosságairól, azért gondoljunk bele, hogy ez jó dolog. Senkinek nem kívánom azt, hogy ne éljen komfortos körülmények között. Az jó. Jó, ha az embernek kényelmes az ágya, jó, ha nem hideg a lakás, jó dolog, ha van mit enni, inni, és nem mindig spenót, és nem mindig tarhonya, hanem valami más, és egy kis süti se árt. Jó dolog az, ha az emberre odafigyelnek. Mindez jó. Nem érdemes ezek ellen tiltakozni. Ha megkapjuk, háladással elfogadhatjuk, és élhetünk vele. Ez az élet. Kosztolányi mindezt megkapta. De úgy érezte, hogy valami hiányzik. Hogy miközben mindezt megkapta, nem csak a kényelmet, hanem a sikert is, már sokszor előre köszönnek, írja, már énekes ifjú fiának vall engem Magyarország. Mindez nagyon jó, de valami hiányzik, mintha útközben valami elveszett volna. Pedig fontos volt a kincs, amiért porig égtem. Fiatal koromban az fontos volt, és most hol van? Olyan könnyen válik megalkuvá az ember, ahogy telnek az évek. Úgyhogy tisztázunk kell, hogy a boldogság fogalma mit jelent. Talán nem járok messzi az igazságtól, hogyha azt mondom, hogy a közgondolkodás boldogság fogalma alapvetően azonos a komforttal. Komfort egyenlő boldogság. Hát erre törekednek az emberek. Mi kell ehhez? Pénz. Ha van elég pénz, akkor lesz. Komfort is. Ha van elég pénz, akkor nem kell vitatkozni az asszonnyal, hogy függönyt vegyünk-e, vagy locsolócsövet a hobbikertbe, mert mind a kettőt meg tudjuk venni. De mit ír a Biblia? Beszél a boldogságról, valamivel több mint 100 boldogmondás van benne, legismertebb az a 8, amely a hegyi beszéd elején található, Máté evangéliumának az 5. fejezetében, de nem csak ott, más helyen is. Ószövetségben többször találkozunk ezzel, hogy kik boldogok. Boldog ember az, aki nem ül a hitetlenek székébe, a csúfolódók székébe, hanem az Úr törvényében gyönyörködik éjjel-nappal. Boldog ember az, akinek bűne megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, aki az Úr tanácsa szerint él. Boldogok, akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják. Ez már az evangéliumokban van, de nem a hegyi beszédben. Boldog ember az, aki nem feledékeny hallgatója az igének, hanem tevékeny megtartója, írja Jakab apostol. Még a Jelenések könyvében is vannak boldog mondások. 7 boldog mondás a Biblia utolsó könyvében. Köztük ilyenek, hogy boldogok a halott, akik az Úrban haltak meg. Boldog ember az, aki boldogok, akik megmosták, megfehérítették ruhájukat a bárány vérében. Mit jelent ez a megdöbbentő jelkép? Azt jelenti, hogy boldogok, akik elfogadták a megváltást, amely Jézus Krisztus halála, az ő vére által történt. Az ártatlan bárány, Isten bárányának a vére által. Mert bemehetnek a városba, a mennyei Jeruzsálembe. Ezek boldogok. És nem írja a Biblia azt, hogy boldogok, akik komfortos körülmények között élnek. Nem írja még azt se, hogy boldogok a házasok. Ilyet nem olvasunk a Bibliában. Kik boldogok? Nézzük meg gyorsan ezt a 8 boldog mondást, amely a Máté evangéliumában van. Boldogok a lelki szegények, mert övék az Isten országa. Mit jelent az, hogy lelki szegény? A megfejtése egy másik bibliai mondatban van ennek, a Jelenések könyvében, a 3. fejezetben, a Laodíciai levélben. Azt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. De folytatja, pedig te vagy a szegény, a nyomorult, a szánalomra méltó, a vak és a mezítelen. Ezért azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben izzított aranyat, vagy más fordításban tűzben megpróbált aranyat. Akár a szenvedés tüzében, az üldöztetés tüzében kipróbált hitet. Ez az arany, ami maradandó, és fehér ruhát, azaz bűnbocsánatot, hogy ne légy mezítelen. És szemgyógyító irral kenn meg a szemedet, hogy láss. Kérd Istent, hogy adjon neked lelkilátást, hogy lásd, hogy mi az, aminek igazán van értelme. Akiről itt szó van, aki azt mondja, hogy meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, az nem lelki szegény. Elégedett önmagával. Mindenem megvan, okosabb vagyok, mint mások, a hatalom is nagyobb a kezemben, mint másoknak. Fönt vagyok a csúcson, igaz, egy kis hazugsággal, ezzel, azzal, még kormányfővé is tudtam lenni. Van ilyen ország több is, azért nem csak egy. Nem lelki szegény. Nem boldog. Az ilyen emberek örök sorsát ne irigyeljük. De boldogok a lelki szegények, akik tudják, hogy rászorulnak Isten kincseire. Boldogok a sírók. Pont a sírók. Hát azért sír, mert boldogtalan. Egyáltalán nem biztos. Lehet, hogy a bűnbánat könnyei, ezért boldog. Lehet, hogy más miatt sír, mert együtt érez másokkal. Ahogy az Úr Jézus együtt érzett Mártával és Máriával, amikor elkísérték Lázár sírjához, ő tudta, hogy föl fogja támasztani. De megszánta ezeket. Sírt, amikor Jeruzsálemet nézte, mi vár rá. Ez a síró Jézus boldog volt. Én azt gondolom, bibliai értelemben igen. Mert tovább látott a közvetlenül előttük álló évtizedek történelmén is. Jeruzsálem pusztulásán is. A rómaiak kegyetlen zsarnokságán is túllátott. Nem biztos, hogy az boldog, aki nevet. Boldogok a szelidek. Hát azok élhetetlen balakok. De ők öröklik a földet, azt mondja Jézus. Azért boldogok, mert öröklik a földet. Még az 50-es évek vége felé jelent meg magyarul is egy német közgazdász könyve, Fritz Bade, azóta címe, hogy Versenyfutás a 2000. évig. Nem tudom, hogy járt-e valakinek a kezében, úgy látom, hogy valaki olvasta. Ezzel fejeződik be a könyv, hogy boldogok a szelidek. Mert különben elpusztul a könyv. Akkor még olyan kicsit távolinak látszott a 2000. év, hogy mi lesz addig. Hát most már túl vagyunk rajta. Az igazságra szomjazók, azok boldogok. Hát mindig rosszul járnak. És boldogok. Ezzel szemben a világ azt mondja, hogy azok boldogok, akik szeretik és cselekszik a hazugságot. Na ez a mondat így, hogy szeretik és cselekszik a hazugságot, a Jelenések könyve végén van. Ők azok, akik nem mehetnek be a Szentvárosba. Úgyhogy lehet, hogy azt hiszik, hogy boldogok. Vagy az irgalmasok. Az irgalmas samaritánus időt veszített, ráfizetett, pénzt is költött. Lehet, hogy lemaradt egy üzletről a késedelem miatt. Összekoszolta a ruháját, miközben segített annak az összevert embernek, akkor fölsegítette a saját állatára. De boldog volt, mert megtehette. És nem az boldog, aki elégtételt vett máson, mert sikerült bosszút állnia. Vagy boldogok a tiszta szívűek, szemben az élvezetet habzsolókkal, a békét teremtők, szemben a kárörvendőkkel, az igazságért üldözöttek, szemben azokkal, akik megúszták a balhét. Talán többek kezében voltak már olyan beszámolók, amelyek hitükért bebörtönzött, és megvert emberekről szólnak. Én most egy ilyen könyvre gondolok, Bilincseket és börtönt is, ez a címe. Viski Ferenc állította össze, 22 évre ítélték Erdélyben a hitéért. Hát 6 és felett töltött el, közben változott a politika, amnestiát kapott. Másokkal együtt, Erdélyben, román börtönökben szenvedtek, ott is boldogok voltak. Szilágyi Sándor volt az egyik, aki külön is megírta az ő könyvének az a címe, Boldog rabságom. Pedig sok szenvedéssel járt az a boldog rabság. Kik boldogok? Nem azok, akik komfortos körülmények között élnek. Szeretnék felolvasni egy rövid részt Lawrence Krebb Mélybenéző című könyvéből. Ez itt Krebb. Amerikai keresztény pszichológus ő. Egy férfi ezzel a sürgető kéréssel indította a lelki gondozói beszélgetést. Jobban akarom érezni magam minél előbb. Pillanatnyi szünet után válaszoltam. Akkor azt ajánlom, vásároljon jó sokat a kedvenc italából, és néhány hölgy társaságában utazzon el egy hónapra a Bahamákra. Most ő döbbent meg. Furcsán rám merett, majd megkérdezte. Mondja, ön keresztény? Miért kérdezi? A tanácsa nem tűnik túlságosan biblikusnak. Ez a legkézenfekvőbb válasz a kérésére. Ha tényleg most, azonnal jól akarja érezni magát, és megszabadulni minden kellemetlen érzéstől, nem javaslom Krisztus követését. A részegség, a kétes gyönyörök, a vakációzás erre sokkal megfelelőbbek. Megkapja, amire vágyik, persze nem túl hosszú időre. Gondolom világos beszéd. Szeretném jól érezni magam, vagy követni akarom Jézust, az a kettő nem ugyanaz. Azt mondja Jézus, aki én utánam akar jönni, először is tagadja meg magát, ezzel jár. És mi történik utána? Megvalósul benne Jézus élete. Most úgy hirtelen Assisi Szent Ferenc jutott eszembe, nem jellemző rá, hogy komfortos körülmények között él. De életét valamennyire ismerve úgy tűnik, hogy boldog volt. Én kemény nyakú kálvinista vagyok. Református. Nemrég találkoztam egy kedves apácával. Van ferences apáca a rend is. Szent Ferenc kis nővérkéi. Így hívják őket. Rövid időn belül kiderült, hogy hívő testvérem. Vállalt egy olyan életformát, amelyben biztos, hogy nem lesz komfortos házasság. De van célja, van értelme az életének, a helyén van. Ha nagyon elkezdünk beszélgetni, lehet, hogy néhány dogmatikai kérdésben nem értünk egyet. De az jó dolog, hogy a mennyországban nem kell válaszolni, már nem kell vizsgázni, hanem csak az a kérdés, hogy elfogadtad a bűnbocsánatot Jézus Krisztusért, vagy nem? Ez a belépő. A másik oldalon szeretném jól érezni magam, építem magam. Nem csak a bodybuildingre gondolok, ugye szellemileg is, tudásban, sok mindenben sikerre akarom vinni az életemet, és megvalósítom önmagam. Ez nem ugyanaz, mint amikor megvalósul bennem Jézus élete. akkor vagyok a helyemen. A vele való kapcsolat teszi ezt meg. Lépjünk még egyet. Talán egy éve, lehet, hogy több, találkoztam egy férfival, éppen elhagyta a feleségét, és egy újabb kapcsolatot kezdett szőni. Kérdeztem, hogy miért hagytad el. Fiatal korában ismertem az illetőt, úgy ismertem, mint hívő keresztjét. A válasza a következő volt, én nem érzem jól magam ebben a házasságban. Elég ok? Úgy gondolta, hogy ez éppen elég ok. Nem érzem jól magam, hát akkor ne csináljuk. Mert az én célom az, hogy jól érezzem magam, legyen kellemes. Milyen kellemes, ha nem kell az asszonnyal foglalkozni, egyébként is túl okos, meg mindig talál valamit, ami nem felel meg neki. Nem érzem jól magam. Vajon hogyan kell gondolkodnunk magáról a kereszténységről? A 20. század elején Amerikában működött egy abban az időben nagyon híres pszichológus, William James, még a behaviorista irányzat előtt és a pszichoanalízis előtt. Pszichológus és filozófus volt, még ma is szokták őt idézgetni. Ő írta a következőt. William James azt mondja, hogy olyan vallásra van szükségünk, amely működik. Ugye jellemző pragmatista amerikai. Annak működni kell. És ennek a könyvnek a szerzője, itt a kezemben tartok, Erwin Lutzer, amerikai lelkész, ő idézi, és fölteszi a kérdést, de hát működik-e a kereszténység? De figyeljük meg, hogyan folytatja. Kérdezzétek meg a vértanukat, akik nem szabadultak meg az oroszlánoktól, hogy működött-e a hitük. Pillanatra megdöbbentő, nem? Pedig valószínűleg imádkoztak. Kérdezzétek meg azokat, akik Istenhez fordultak gyógyulásért, és mégis valamilyen az emberi méltóságot leromboló betegségben haltak meg. Van ilyen? Méri a hitem erősségét az, hogy ha beteg vagyok, imádkozom, meggyógyulok? Sajnos van ilyen irányzat, amely ezt vallja. Csak épp a Biblia nem vallja ezt. Isten megteheti. Kérdezzétek meg azt a férfit, aki keresztény lett, és akit elhagyott a felesége, mert ellenségesen nézte férje megtalált hitét. Ha a mi véges megfigyeléseinket vesszük alapul, akkor a kereszténység bizony nem mindig működik. Már most, ha azt kérdezitek, működik-e a kereszténység abban, hogy minket kibékítsen Istennel? Ha azt kérdezitek, hogy működik-e a halálra és a ránk váró örökké valóságra való felkészítésünkben, akkor igen, minden okunk megvan, hogy azt higgyük, nagyon jól működik. valóban ez az egyetlen hit, amely működik ebben a kérdésben. Milyen a perspektívánk, meddig látunk? Az orrunkig? Vagy látjuk a jövőt? Az életünk, ez a néhány évtized, bele van helyezve az örökkévalóság perspektívájába, vagy nincs? Van értelme a kapcsolatainknak, a házasságunknak az örökkévalóság perspektívájában? Abban a küldetésben, amit már őszüleink megkaptak, hogy Isten kép viseljük, azt az Istent, akiről az apostol azt írja, hogy ő maga a szeretet, hogy a köztünk lévő szeretet kapcsolat tükrözze, fölmutassa a világnak, hogy kicsoda Isten, hogy ő a szeretet. Ebben a perspektívában. Ermin Luther, hát az ő képét is sikerült megszerezni, és hát amit felolvastam, röviden azt látjuk itt, fölvázolva, hogy mikor nem működik mindig, és mikor működik biztosan a keresztény hit. A lényeg az, amit itt a tábla alján olvashatunk, hogy a komfortra törekvés nem írhatja felül az ige iránti engedelmességet. A komfortra törekvés nem írhatja felül Isten igéje iránti engedelmességünket. Hiszen a mártírok éppen ezt vállalták. Az ige iránti engedelmességből. Van, aki fogságot vállalt, van, aki halált vállalt, hűségesen Istenhez. Úgy érzem, hogy egy pillanatra ki kell térnem még a gyógyulásokra, nehogy félreértés legyen. Én meg vagyok győződve arról, hogy Isten ma is gyógyít. Sőt, valójában ő gyógyít, akkor is, ha beveszem a gyógyszereket. Ő tart meg. Éppen ma történt, hogy a feleségemmel olvastuk a Bibliát, következett a 118. Zsoltár egy része, és ott megakadt a szemem egy mondaton, valahogy úgy hangzik, hogy nem halok meg, hanem élek, és hirdetem Isten dicsőségét, mellette egy dátum, 98. augusztus, majdnem 10 éve, akkor volt infarktusom. Akkor olvastam ezt az igét. Hát 10 éve majdnem. Nem haltam meg. Nyilván Istennek célja volt, hogy még mondjam el néhány embernek azt, amit ő rám bízott. Nem állnék itt, pedig ott voltam a szélén a szakadéknak. Istennek úgy tetszett, Isten ma is gyógyít. Hitből meg lehet gyógyulni. De Johnny Erickson-t miért nem állította fel a kerekesszékből? Azért, mert az az élet, amit ő ott folytatott, az vált Istennek még nagyobb dicsőségére. Biztos lehetek abban, hogy ő mindig a jót teszi. Miért mondhatta azt, hát ennek közel 20 éve, hogy hallottam, egy amerikai énekesnő szájából, aki Isten gyermeke lett, hogy, és a rákos, azt mondja, a tüdőrák nagyon rossz, de Isten jó. Tőle fogadta el. Isten jó. Ő sem gyógyult meg. De élő igehirdetés lett az élete. Más esetben meg az válik Isten dicsőségére, hogy meggyógyul. Lázár föltámad, óriási bizonyság, de aztán meghalt. Ezt már nem írja le János. Nem is tudom, hogy jó volt-e Lázárnak. Hát biztos jó volt akkor, mert örültek a nővérei. És jó volt megint együtt lenni egy darabig, de én azt hiszem, a mennyországban is együtt leszünk. Hogy milyenek lesznek a körülmények, nem tudom, komfortos lesz. Attól tartok, igen. De nem olyan értelemben, ahogy ma gondolunk mi a komfortra. Vajon komfortos-e a keresztény ember élete? Abban az értelemben, ahogyan a Zsoltár író írja a 73. Zsoltárban, nekem olyan jó Isten közelsége. Itt látunk egy kedves, meleg, családi jelenetet, ez is a Rembrandt festmény, ma Rembrandt este van itt a Rádaiban, csupa Rembrandt képet sikerült összeszedni. Az Emmausi vacsora az a cím ennek a képnek, de hát nem két tanítvány van itt, hanem hárman vannak. Itt van Jézus, itt van kettő, és itt még három valaki. Mondtam a feleségemnek, ez biztos valamelyiknek a felesége ott felszólal. Mondta, az is lehet, hogy szolga. Teljesen mindegy. Ott van Jézus. Az ő jelenléte teszi azt, hogy jó. Boldog ember az, akinek te vagy ereje, írja a Zsoltár író egy másik Zsoltárban, ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Tehát boldog ember, és rám milyen furcsa, keresztül megy a síralom völgyén. Hát akkor lehet boldog? Igen, mert közben az a völgy, források völgyévé válik ott, azon a területen, ahol ez a Zsoltár született, ott nagyon fontos dolog volt a forrás. Egy ilyen egyébként száraz, sokszor kiszikkadt területen. Ma Izrael területe nem annyira kiszikkadt, mert nagyon nagyszerű öntöző rendszert alakítottak ki kis csöveken. A legtöbb víz így hasznosul, és nem megy pocsékba, de abban az időben a forrásnak óriási jelentősége volt. És Jézus utolsó szavai a földön, a tanítványaihoz, ímé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hogyan folytatódott ezeknek az embereknek az élete? Én úgy tudom, hogy egyik sem természetes halállal halt meg. Talán János. Öregen, de száműzve Patmos szigetére. Előtte sem volt nagyon komfortos. De boldog az Isten közelségétől. Nos hát a párkapcsolatra nézve is ezt gondolom, ez volt az utolsó üveggyöngy, úgyhogy a következő alkalomtól az igaz gyöngyöt kezdjük körüljárni különböző oldalról. Ugyanakkor az üveggyöngy is szép. Tehát meg kell becsülni, nem azt jelenti, hogy ki kell dobni. Csak emlékeztetőül, először halálosan szerelmes vagyok. Hát most, ha most szerelmes vagy, és főleg, ha kölcsönös, ne legyen lelkiismeret furdalásod. Örülj neki, és élvezd a szerelmet. De ne csodálkozz, hogy el fog múlni. Hiszen a fenyleti lamin felszívódik. Kiürül a szervezetből. De megszülethet a szívedben a igazi szeretet. Vagy vonzó vagy, mert csodálsz engem. Hát örülj annak, ha fölnéz rád a másik. Ez jó. De gondolj arra is, hogy csalódhat is benned, és akkor nem fog annyira fölnézni. De jó, ha mégis tud szeretni. Meg te is tudod őt szeretni. Vagy beszéltünk arról legutóbb, hogy melletted biztonságban érzem magam. Jó dolog ez? Hát persze. Ő meg tud védeni. De akkor meg tud védeni. Ha nagy baj van, nem fog tudni megvédeni. De Isten meg tud védeni. Ugyanakkor sötétben hazamenni, itt a kísérésről volt szó, mégis biztonságosabb, ha az ember mellett megy egy karizmatikus fiú, ugye megfelelő karizmokkal. Szóval mindez jó dolog, ha ilyenben van részünk, vagy akár abban, amiről ma volt szó, kaptunk komfortos körülményeket, én is komfortos körülmények között lakom, ebédeltem is ma, borotválkozni is lehetett, minden jó, ezért hálát lehet adni, de nem ez az élet cél. És a boldogságnak nem ez a titka, hanem a boldogság titka az Istennel való kapcsolat. Mind a 100 vagy valamivel több mint 100 boldogmondás erről szól, más-más oldalról. Arról szól, hogy helyreállt a kapcsolatom Istennel, mert bűnbocsánatot kaptam, vagy az ő igéjét hallhatom, abban gyönyörködhetem, az ő útján járhatok, őt követhetem, és ha bármi baj történik, akárha elhagynak emberek, vagy nem teljesülnek kívánságaim, vágyaim, akár szerelmi csalódás lehet, Isten nem hagy el. Isten közelsége. Oly igen, jó nékem. Most a Károli variáció jutott eszembe. Itt az új fordítás olvasható. Nekem olyan jó Isten közelsége. Befejeztük. Van-e valakinek direkt kérdése? A doboz ott van. Lehet kérdést tenni bele? Nincs. Akkor legközelebb, azért mondom a legközelebbinek a címét, a szeretet jól megfér a valósággal. És kérdés, hogy mi a valóság? Jól megfér a valósággal. Azt már addig lehet tudni, hogy a párod egy valóságos ember. Úgyhogy, ha vele élsz, egy valódi ember. De a szeretet, ez a szeretet megfér vele. Akármilyen tulajdonságai vannak, de vannak jó tulajdonságai, ebben biztos vagyok. Csak néha fel kell fedezni. Isten velünk, viszontlátásra.